Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, egy hét után ismét itt egy új Rebrief.
Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
És Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével, ez ugyanis a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös kreatívipari műsora hétről hétre. Lássuk, hogy mi lesz a mai műsorban. A műsor második felében Vernyik Imre, a 44 Labs ügyvezetője lesz a vendégünk, ugyanis a 44 Labs-ben megvizsgálták, hogy milyen tényezők hatnak leginkább egy üzleti vállalkozás vagy egy márka teljesítményének a változására. Előtte beszélünk a SciTech Nutrition vidéki edzőtermeket aktivizáló kampányáról, beszélünk egy svéd napszemüvegmárkának, divatmárkának a kampányáról, a Kimi kampányáról, előtte a Microsoft Excel Copilot AI funkciójához készített felújított spotot fogjuk megnézni, és ezek előtt két magyar spotról lesz szó. Az egyik az a Hintalovon Alapítvány 1%-os reklámfilmje lesz, a másik az pedig a Jettelnek a Hívásban egyszerűbb spotjai, amelyek a Start és Prime hang tarifákat fogják reklámozni. Mielőtt azonban ezekre rátérünk, van még egy téma, amit szerettünk volna érinteni. Ezt a műsort azon a héten vesszük fel, amelynek az elején a Newland cégcsoport vezetője Balási Gyula töredelmesen felajánlotta közbeszerzésekből felhízlalt vállalatait a magyar államnak egy interjúban, és ezen a különös gesztuson felháborodva és felbátorodva a hét folyamán a szakmának különböző szereplői vérmérsékletük szerint fejtették ki interjúkban, social media csatornáikon a véleményüket a Newland működésének, illetve az elmúlt 16 év alatt folyamatosan központosított kommunikációs közbeszerzéseknek a piac torzító hatásáról. És ezt követően különféle kommunikációs szakmai szervezetek is kiadtak különféle állásfoglalásokat.
Mi a témában jelenleg nem foglalunk még állást, mert a megnyilatkozások, feltárulkozások és kibeszélés ideje van, ahogy a témához kapcsolódó posztok gyarapodását figyeljük a LinkedIn-en. A megnyilatkozásokat a 444.hu és a Telex is jól összefoglalta, használjátok a Newland vagy a Balási hashtageket ezeken a portálokon, ha elmélyülnétek a kérdésben. Két szemszöget viszont már most ajánlunk, Kovács Levente kreatív igazgató cikkét a kreatív.hu-ról és Erdei István LinkedIn posztját. Olvassátok ezeket, ha a fő pontokat vagy az egyenes két végét szeretnétek megismerni.
Ennél azonban jóval könnyedebb szórakozást kínálnak a Jettel hangszolgáltatását promotáló új spotjai, amiben mi történik? Azt látjuk, hogy ha valaki chatten próbál megérteni valaki mást, a barátnőjét, a párját, a rokonát, ismerősét, az milyen chat katasztrófákba és vicces félreértésekre adhat okot, ezek többnyire szóviccek, és helyettük viszont, ha valaki veszi a fáradtságot és megemeli a telefont, és telefonál egy klasszikus hanghívással, akkor milyen egyszerűen oldhat meg bonyolultnak tűnő helyzeteket.
Igen, egyébként ennek erős a valós insightja, tehát ezeket ismerjük, hogy a csodám, most már abba hagyom, tényleg inkább fölhívom, tehát nem tudok, én nekem leginkább ezzel nem tudok ennyit gépelni, elegem van, aki általában ugye irodai környezetben, vagy tényleg ilyen sok kommunikációs eszközzel, egyéb csetekkel, felületekkel dolgozik, annak főként az van, hogy na jó, ez jóval egyszer, ez lehetett volna egy e-mail is, de akár egy hívás is, tehát hogy ezt a szitut így alapvetően szerintem több szempontból is ismerjük, legalábbis szerintem egy picit annál több szempontból, mint amennyit a reklámok megmutatnak, hogy ugye ezek a balesetek, elgépelések.
De nem érzed azt, hogy ez egy kicsit ilyen régi módi megközelítés, hogy van benne egy ilyen finom boomer szagot érzünk így.
Ugyanezt akartam mondani én is, igen, hogy ez egy erősen boomeres megközelítés, tehát konkrétan már csak az nem volt benne, hogy az autokorrekt mindig kijavít, és akkor ez a, hogy ezt így nem tudom elküldeni egyáltalán, tehát hogy igen, ennek van egy bája is egyébként, tehát nyilván, bár ugye itt fiatal célcsoporttal reklámozzák.
Biztos aspiratív célcsoportról van szó. Lényeg a lényeg, hogy igazából így kedvet csinálnak azoknak, akik amúgy is szeretnek hangban telefonálni. Valószínűleg meg lesznek azok sok ezren, sok tízezren, akik rezegnek majd ezekre a helyzetekre és üzenetekre. Ahogy szerintem a Hintalovon 1%-os filmjére is elég sokan fognak rárezegni. A kampányspotban egy apukát látunk, amint nagyon önfeledten tölti el az idejét a gyerekével, többféle helyzetben, utazás közben is, otthon is, van ebbe ilyen játékos birkózástól elkezdve, meseolvasáson keresztül.
Sátorozás.
Tehát tényleg meg ott vannak azok a pillanatok, amikor egy apa és a gyereke szuperül érzik magukat, és teljesen megfeledkeznek a külvilágról, és a végére érkezik egy olyan narráció, hogy akkor adjuk az 1%-unkat, az adónk 1%-át a Hintalovon alapítványnak. És nekem ez a teljes szétesettség ezen a ponton, hogy tényleg értem azt, meg így felidézi bennem azt, hogy én is szeretnék több időt tölteni a gyerekemmel, tehát eléri maga a spot a célját, talán az egyiket. Na a másikat, hogy ehhez mi köze van az Hintalovon alapítványnak és a nekik adott 1%-nak, azt nem értem, miközben a Hintalovon alapítványnak meg nagyon fontos küldetései vannak, és egyébként semmiképpen sem szeretnénk azt mondani, hogy hülyeség a Hintalovon alapítványnak adni az 1%-ot, mert egyébként az egy jó hely, hogyha odaadja valaki az 1%-át.
Igen, egyébként maguk a spotok, ugye itt mi két filmet láttunk, nagyon szépen el vannak készített, szerintem kimondottan igényesek, tehát nem egy átlagos 1%-os filmről van szó. Azon, és pont ez az érdekesség, hogy nekem én valami fajta feszültséget vártam. Ugye láttunk már gyermekkor témában, főként veszélyeztetett gyermek témában nagyon erős spotokat, mi is beszéltünk róla a műsorban, amikor tényleg ez a tapintható feszültség meg kellemetlenség van, vagy legalább valami fajta csavar, de itt igazából ez egy idealisztikus helyzet bemutatása egy olyan apával, aki lehet, hogy meseolvasás közben fáradtan, ott van egy kis fókuszvesztés és bealvás, de hogy csinálja azt, amit az ő apai szerepéből várhatunk egy egészséges gyerekkorban, hiszen ugye itt az a lényeg, hogy számít a gyerekkor, és számít az apa ebben a gyerekkorban. Ami viszont érdekes, hogy kiderül, hogy a kampánynak azért több lába is van, tehát például a Facebookjukon láthatóak azok a fajta posztok, amik ilyen régi reflexmondatokat mutatnak bent, tehát teher alatt nő a pálma, sír katona dolog, meg nem tudom, tehát hogy ezeket, és akkor ezeket megmagyarázzák, hogy nem, ezek a régi berögződések, és ehhez egyébként az alapítás környékéről a szakemberek, vagy akár támogató hírességek mondják el a saját nézőpontjukat. Tehát ezek így kiegészítik egymást. Valószínűleg itt a spotokat úgy szánták, hogy az ember több csatornán fut bele ebbe a kampányba, és ez így jobban összeáll, de önmagukban viszont szerintünk, akkor ebben egyetértünk, hogy nem feltétlenül mozgósító erejűek.
Térjünk át a Microsoftnak az Excel beépített AI funkció Copilot promóciós spotjára. Igazából ebben egy dolgot tudnánk dicsérni, azt, hogy volt egy 1992-es, csak simán a Microsoft Excel-t bevezető spot, és azt a spotot újraalkották ugyanabban a beállításban, körülbelül ugyanazon a helyszínen, ahol eredetileg azt leforgatták. A
szereplők közül is lehetséges, hogy én láttam, hogy valaki nem feltétlenül, mert hogy az volt 30
már,
éves.
Vagy lehet, hogy az már az AI volt. Ajaj, van ok a gyanakvása. Most azonban nem pusztán az Excelről szól, hanem arról, hogy az Excelbe beépített Copilottal nem kell bütykörészni a függvényekkel és az oszlopokkal, hanem helyette ripsz-ropsz az újabb és újabb kimutatásokat azt a Copilot, azaz a Microsoft mesterséges intelligenciája legyártja. Szerintem így gegnek jó, de azért nem azt érzem, hogy ez így nagyon megmozgatna engem.
Hát főként, hogy szerintem ott a kontraszt, hogy mennyire jó volt. Én nem ismertem ezt az eredeti spotot, hogy 92-ben mennyire jó volt az a spot, hogy egy lift út alatt gyakorlatilag meg kellett oldani egy ilyen a legfelső szintre a CEO-hoz fölmenő ilyen kicsit ilyen office karaktereknek ezt a, vagy ilyen föltelmes főnökök karaktereknek egy ilyen szitut, hogy nem tudom milyen kimutatás. Az is érdekes, hogy mai szemmel nézve, hogy én erre sem emlékeztem így 92-ben, még nem excelleztem talán, hogy úristen mennyire, tehát ez négy darab egyszerű probléma volt, tehát kb. Egy szumma meg színezni a sorokat, meg kiemelni, meg valamit átlagolni, tehát hogy amúgy ez hol tartott akkor, és hogy nyilván óriási a kontraszt, hogy mondjuk most milyen szinten lehet ezeket használni, de valóban egy gag, aminek az eredeti spot bája adja a mostani báját is.
Nézzétek meg az eredeti spotot, ha a kettőből csak egyet nézhettek meg. Menjünk tovább a Kimi divatmárka napszemüveg márkának a kampányára, amelyik egy ilyen teljesen furcsa dolog, mint hogyha egy bírósági tárgyalás jeleneteit és különböző tanúit, vádlottjait látnánk, akkor, amikor így ki vannak hívva, amikor így kiszólítják őket a pulpitusra, be kell mutatkozni, el kell mondani a nevüket, ők kicsodák, micsodák, és ehhez ugye le kell tenni a napszemüveget.
Igen, ráadásul ugye ők, akik különféle influencerek, leginkább fashion világból, ők ugye amiben bűnösek, azok egy különféle a fashion világhoz kapcsolódó dolgok, tehát a sznobizmus, a nem tudom, a fogyasztás, a vásárlás, tehát hogy valahol itt a magát, ezt az egész fashionizmus jelenséget tették a vádlottak padjára. Ugye ez egy két fiatal által indított svéd napszemüvegmárka, és egyet, tehát ez egy ilyen csodálatos social first megközelítés, pont egyébként csak, hogy került ez ide, hogy nem is reklámszakmai lapokból, hanem itt a múltkori stúdióban mutattam Bencének, hogy a telefonomon, hogy jött szembe, teljesen nem is követem ezeket a dolgokat, és ugye itt megbíztak egy kreátort, aki az egészet gyakorlatilag tehát fullosan megbízták azzal, hogy ő találja a koncepciót, rendezze meg, és akkor igazából ez az ő kezében érvényesült egy ilyen social first gondolattá.
De ez igazából, most mondod, hogy social first, igazából annyiba mondhatnánk social firstnek, hogy nagy részt állított formátumban, tehát hogy így állítva készültek el a filmek, mint hogyha így...
Hát leginkább annyiban mondanám, hogy itt a részvevő influencereken keresztül terjed, és valójában igazából ez kimondott, tehát nem a formátumában...
De ez egy kreatív tartalom, tehát hogy ez egy fikció, egy nagy storytelling, meg van rendezve, tehát nem, olyan szemben mondom, nem social first, hogy egy ilyen fogom a kamerát, belebeszélek a
akkor
telefonba...
Akkor erről vitatkozhatnánk, hogy mi a social first.
Nem csak vitatkozunk, hanem erről kell egy fél műsort legalább
akkor
csinálunk.
Ezt most bekezdjük itt be, a nagy social first vitát, és erőleg szerintem akkor ígérjük meg, hogy szentelünk egy szegmest.
Akkor nagyon kevés időnk maradt a SciTech Nutrition-nek a edzőtermeket aktivizáló felhívására, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy keresik a ország legösszetartóbb, legfontosabb, legjobban működő edzőtermi közösségeit. Kati Béla emlékéhez kötődik ez az aktiváció, több millió forint értékű fejlesztési támogatást kínálnak az edzőtermeknek. Nagyon jó hangzó aktiváció, és tényleg egy ilyen szép cél, szép megközelítés, tök jó, hogy emlékeznek ezzel Kati Bélára, de maga a kivitelezéssel azért vannak problémáink. És az egyik az az, hogy megnéztük a jelentkezési űrlapot, nem olyan egyértelmű, hogy mit kell csinálni. Hogy kell csinálni egy videót az edzőteremről, amiben elmondjuk azt, hogy az miért tartjuk a saját edzőtermünk közösségét nagyon összetartónak és támogatónak? Vagy ezt inkább le kell írni majd az űrlapon? És az hogy lesz így elbírálva? Tehát, hogy az egész ilyen kicsit ilyen zavarosnak tűnt a számomra, és emellett van még egy figyelemfelhívó videó is.
Igen, ugye hát meg a márka környékbeli testépítők és hírességek lesznek a zsűri. Valóban, ami fontos egyébként, hogy, és ezt nem mondtuk el, hogy 15 ezer fősnél kisebb települések edzőtermeit keresi, tehát kimondottan a kisebb vidéki termekre szeretnének ezzel támogatni. Én valóban nekem is ez az érzésem, hogy így megnéztem a felhívó videót, és már az is egy eléggé bonyolultan volt megfogalmazva, de hogy valójában tényleg ezt szerintem egy kicsit itt a CTA, a Call to Action résznek annak jóval világosabban kell lenni.
Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Redriffben. Dankó Bence interjúja.
Vendégünk Vernyik Imre a 4-4 Labs-től. Köszöntünk.
Hello, sziasztok.
A Growth Book 2026 most érkezett meg tőletek a ti műhelyetekből. Ebbe többek között termékek, szolgáltatások növekedésére hatással lévő tényezőket gyűjtöttetek össze, és ami miatt úgy gondoltam, hogy gyere el és beszélgessünk, mert az derült ki, lehet, hogy felületesen olvastam, hogy csak 13%-ban számít a tényezők közül, különböző tényezők közül az ár. Rá fogunk térni a többi tényezőre is, és akkor fogjuk lenni, hogy ez 13% sok vagy kevés, de nekem azért tűnt kevésnek, mert a vásárolt média jelentősége 46% a ti kimutatásotok szerint, abban, hogy egy termék vagy egy szolgáltatás mennyire lesz sikeres, hogyan tud növekedni. Ez azt jelenti, hogy fontosabb a reklám, mint az ár.
Lehetne erre igennel meg nemmel is válaszolni, de bocsánat, hagyj legyek ennél egy picit hosszabb, mert egyrészt azt el kell mondani, hogy nem egy reprezentatív kutatásról beszélünk, hanem mi tavaly összesen 90-nél egy picit több modellt csináltunk, amelyek különböző iparágaknak különböző ügyfeleire készül, és ezt agregáltuk ennek az eredményeket. Okay, tehát ez egy nem egy teljes piacot lefedő éles következtetésekre kell itt gondolni, hanem ennek a 90 projektnek a tapasztalataira, ami szerintem ettől még érdekes elemezni, de emiatt nem tudok úgy válaszolni a kérdésedre, hogy igen vagy nem. Ez az egyik dolog. A másik, az fontos tudni, hogy az a módszert, amit csinálunk, az a változást méri. Az állítás már egyel közelebb van ahhoz, hogy igennel vagy nemmel lehessen leválaszolni, hogy az általunk készített modellekben vizsgált valamilyen üzleti teljesítmény változására 18%-ban volt hatással az árak valamilyen módon történő változása, és 46%, most fejből nem tudom, 46%-ban pedig a fizetett média. Mit jelent ez? Egy olyan piacon, ahol egyébként a terméket jól van árazva, és a változásai nem mutatják azt, hogy hirtelen közvetlenül reagálna rá a fogyasztó, akkor az árnak egyébként az üzleti teljesítményben kisebb jelentősége lesz, ugye, mert változásról beszélünk, mint a fizetett médiának, amit, hogyha annak az erősségét folyamatosan változtat az időszakban, ez alatt a vizsgált időszak alatt, vagy nem folyamatosan vagy jelent, hanem kampányszerűen, ezeknek a kampányszerű jelenléteknek a hatása az üzleti eredményekre, az könnyebben kimutatható lesz, mint mondjuk az árnak az ennél kisebb mértékű változása.
Tehát akkor azért az, amit kb. Nagyon sok kutatásban el szoktak mondani fogyasztók, amikor megkérdezik őket, hogy minek alapján döntöttek, és akkor minek alapján választottak autót, vagy banki szolgáltatást, vagy bármit, azt, hogy elsőre azt említik, hogy ár, de ezt nem kell megkérdőjelezni, az továbbra is fontos. Itt igazából arról van szó, hogyha el akarunk mozdulni egy valamilyen nyugvó pontról, akkor ez a kutatás visszaigazolja, hogy érdemes médiába fektetni.
Egyrészt igen, nem leszek ma egész nap ilyen bonyolult, de mégis azt
hozzá...
Ezek bonyolult dolgok. Erre a rövid válaszom az, hogy igen, de azt figyelembe kell venni, hogy az árra általában nem döntési szempontként kell tekinteni, hanem úgynevezett benchmarkként. Tehát, hogyha egy bizonyos küszöböt meghalad az ár, azt már nem fizeti, azt nem áldozza be a fogyasztó. Ha bizonyos határon belül mozog, tehát ez olyan, mintha egy checklist lenne. Ár rendben van, pipa. Nem arról van szó, hogy az ár 5%-kal feljebb ment, és abban a pillanatban úgy reagálsz, hogy nem veszed meg, hogyha az egyébként belül van azon a határon, amit te még hajlandó vagy azért a márkáért vagy termékért áldozni, amit meg akarsz venni. Oké, tehát nem ennyire érzékeny a piac reakciója egy árváltozásra. Egyébként az érzékenység az mérhető, csak az már nem egy marketing mix modell feladata, hanem más keresztár rugalmasság és többi más statisztikai módszertanok mérik, de ennyire nem érzékeny a fogyasztó az árváltozásra, inkább az inflációra.
Nézzük meg a másik három tényezőt is, mert igazából eddig beszéltünk az árról, beszéltünk a vásárolt médiáról, médiahasználatról, és volt még a másik három tényező, amit néztetek a Growth Bookban, hogy mi van hatással egy márkának a növekedésére, egy gazdasági teljesítménynek a megváltozására.
Ugye beszélünk külső tényezőkről.
Igen. Kb. Az ilyen időjárás, meg a gazdasági környezet változása is hasonlókat értettetek alatta.
Igen, pontosan. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon jellemző mutató az a fogyasztói bizalomindex, amit mi rendszeresen vizsgálunk a projektjeinkben, hogy érzékeny a fogyasztói bizalomindexre a lakosság vagy sem, és úgy ehhez hasonló tényező az infláció. A fogyasztói bizalomindexet zárójelben mondom, csak azért szeretjük jobban, mert abban van egy jövővel szembeni elvárás is, tehát azt mondja el, hogy a jövőtől én azt várom, hogy gazdaságilag nekem a helyzetem jobb lesz, illetve a gazdaság helyzete is.
Ez, amit a kutatásokban úgy szoktak megkérdezni a fogyasztóktól, hogy ön szerint jó irányba halad-e az ország, jó irányba halad-e a város, az ön élete jó irányba tart-e?
Így van. Ez egy tipikusan külső tényező, amit vizsgálunk a modellekben. Ilyen külső tényező, amit említettél, mondjuk megfázás elleni szereknél, vagy a sörpiacon, az időjárás, azt a mai napig állítják, hogy sokkal nagyobb hatással van a hőmérséklet a sör eladására, mint bármilyen marketing tevékenység. Ami talán így sommás, de azért sok mindent elárul erről. Ez az egyik külső tényező. Az annak az üzenete, hogy a külső tényezők milyen hatással vannak a vizsgált mutatóra, vizsgált üzleti eredményre, annak az a jelentősége, hogy mennyire van kitéve egy márka a külső tényezőknek. Ha 18%-ot mondunk, az a kitettség egyébként abszolút nem nagy. Tehát magyarul mondhatjuk azt, hogy az általunk vizsgált piacokon, az általunk vizsgált márkáknál a márkák kitettsége a külső tényezőkkel nem volt nagy ebben az időszakban.
Beszéljünk tehát akkor a többi tényezőről, mi az, ami számít még a média használaton, a külső tényezőkön és az árazáson kívül?
Hogy említsem elsőként a bázis-keresletet.
Egyébként ez a legmagasabb a ti grafikonotokban, itt csak hogy így összehasonlítsuk a százalékokat, amiket emlegettünk, ez 54%, szemben a 46% média használattal.
Így van, ugye hogy kezdjem azzal, hogy mit jelent a bázis-kereslet? A bázis-kereslet, tehát úgy definiálja a statisztika, hogy az a mennyiség, amit akkor is megvennél, ha egyetlen többi tényezőt se használnál, vagy bocsánat, eladnál, csak én már a fogyasztó szempontjából mondtam. Magyarul, ha semmilyen erőfeszítést nem teszel, mint márka, akkor is eladod azt a mennyiséget. Mi lehet ebben benne? Paradox módon benne szokott lenni a disztribúció. A disztribúció léte a bázisban az annak köszönhető, hogy általában a disztribúció változása pici. Ezért nem mutatja ki, ugye, mert változásról beszélünk, ezzel kezdtük a beszélgetés elején, ezért külön nem mutatja ki a modell a disztribúció hatását, viszont tudjuk, hogy anélkül nincs eladás, ezért az esetek nagy részében a bázis részeként tekinthetjük a disztribúciót, természetesen csak akkor, hogyha olyan piacról beszélünk, ahol a disztribúció ilyen módon értelmezhető. Az egyik ügyfelünk azt szokta erre mondani, hogy a disztribúció akkor kerül be a modellbe, ha baj van vele. És ez igaz, mert akkor van valami nagy változás, amit a modell kimutat. A másik tényező az a márka. Ugyanis a márka erejét ma Magyarországon vagy nagyon ritkán mérik a márkák, vagy olyan gyakorisággal negyedévente, fél évente, amit modellezés szempontjából nehéz értelmezni, ezért külön mutatóként nem jelenik meg a modellekben, viszont ilyen értelemben beletagozódik, csúnya szóval élve, a bázis értékbe. Magyarul a bázis kimutatja, hogy a márkádnak volt-e olyan ereje, hogy anélkül is, hogy külön promócióznod kellett volna, külön árakat mahinálnod kellett volna, a fogyasztó a márkád erejét figyelembe véve bent a boltba is megvette a termékedet.
Akkor én ezt igazából, hogyha ezt az alapkínálat base demand oszlopot nézzük, ezt, amiről most beszélünk, 54%, amiben mondtad, hogy benne van az alap disztribúció, illetve a márkának az értéke, ha ezt átfordítom a fogyasztó szemszögébe, ez biztos módszertanilag nagyon hibás, csak játszunk el a gondolattal, akkor ez az, ami az alap megszokásról szól, az, hogy ebbe a boltba szoktam járni, ebbe erről a polcról ezt szoktam levenni.
Amit egyébként ebből hívhatunk bondingnak is.
Aha.
Hát, hogyha nem akarunk márka erőt, meg ilyen magasabb ívű kifejezéseket használni, ez a kötődés. Hát lehet, hogy a kötődés az egy hétköznapi terméknél, ugyanilyen hétköznapi, ahogy te elmondtad, lehet, hogy mondjuk egy bonyolultabb döntési hozatalnál, hozatal rendelkező terméknél, mint mondjuk egy autó, ez már márka erőnek tekinthető. Igen, ez ezt jelenti, hogy annak, hogy te korábban hogyan sáfárkodtál a márkád erejével, az megjelenik a bázisban, hogyha nincs erről külön mutatód, ami ennek a változását egyébként mutatna. És ezért van ennek az 54%-nak óriási jelentősége.
A 4-4-Lab oldalán lehet megtalálni a Gross Book 2026-ot, azt, aki így elmerülne egy kicsikét jobban a részletekben és a számokban. Imre, nagyon köszönjük, hogy ismét vendégünk voltál a Rebriefben, és ilyen izgalmas eredményekről beszélgethettünk.
Én köszönöm.
Rebrief pedig egy hét múlva ismét lesz. Mindenkinek jó rádiózást, jó hetet kívánunk.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.